Adi Babics Kosztolányi, Babics Mihály költészete, Kenyeres Zoltán előadása.
Van egy olyan tétel, hogy regények, Babics regényei. Én nem tudok a regényekről beszélni, meg hát azokat el kell olvasni, kettőt kell. Aki elolvassa a Halál fiait, az borzasztó jó pont lesz. Mert a Gólyakalifant, ami ekkora, így, egy óra alatt el lehet olvasni a Halál fiait, ami 2-3 nap, vagy még több. És nagyon kíváncsi leszek a véleményükre, mert ketten vagyunk a világon, akik azt mondjuk, hogy remek mű. A Tverdotta tanár úr meg én. Még a Sipos tanár úr sem mondja, a Babics kutató, hogy remek mű. Csak azt mondja, hogy jó. A legtöbben meg azt mondják, hogy nem jó. Már akkor, amikor megjelent, hát akkor megjutok róla, hogy ez kedves Mihály, hát ez nem jó. Szerintem meg remek mű. A regényekről akkor is mondtam maguknak, ha olyan tételt húznak, amiről nem beszéltem, visszaadhatják. Ha mégse adják vissza, az jó pont. És ha a kettő közül egyik se az édesanna, az jó pont. Mert édesanna, azt tanulták a középiskolába. Ott a következőn gondolkozzanak el. Megírom egyszer. Képzeljék el, hogy egy padláson egyszer csak kéziratokat találnak. Hát tudják, most egy hónappal ezelőtt olyan hihetetlen festményeket találtak, ahol egy Bortnyik festmény 100 millió forinttal indult az árverés. Így valamelyik ház padlásán találták. Képzeljük el, hogy valamelyik ház padlásán kéziratokat találnak. Hát az édesanna. Na de az édesanna, és elkezdik olvasni. A Kubéla erre, szóval ugyanaz, hát ez egy gépirat, az édesanyám, minden ugyanaz, oldalról, ugyanaz. Elérkezik a jelenet, hogy hazamennek a vendégek, emlékeznek rá. Az édesanyám leszedi az asztalt, bemegy a spejzba, ott meghallja a Kosztolányi kutyájának az ugatását, nagyon fontos. Emlékeznek rá? Emlékezni kell, na azt úgy kell ismerni a szöveget. És akkor a kés. És akkor jön a víziné, ugye, leszúrja, jön a vízi, leszúrja. De nem, a kézirat, amit találnak, nem. Bemegy a spejzba, meghallja a Kosztolányi kutyájának, a hattyúnak az ugatását, és kézbe veszi a kést, és felvágja az ereit, és meghal. Öngyilkos lesz. Másnap reggel fölkelnek a vizék, ott van vérbefagyva az édesanna. És akkor megint ugyanaz, mert ugye jön a házmester, jönnek a rendőrök, még per is van, hogy nem a vizéjé költéke meg. Tehát megint minden ugyanaz. Csak ez az egy nem. Nem írhatta volna meg így a Kosztolány? Én szerintem keményebb lett volna. Ez keményebb lett volna, mert így is így ökölbe szorítom a kezemet, hogy milyen rohadékok ezek a vizék. De megöli őket az édesanna, és ezzel rendben van, olyan, mint a Ludas Matyi, helyreáll a világrend. Megveri a Döbrögit, helyreáll a világrend. Leszúrja a két vizit, a nőt meg az asszonyt, és akkor valahol úgy gondolom, hogy helyreáll a világrend. De hát a világrend nem áll helyre, máig nem áll helyre. Ha öngyilkos lesz, akkor még jobban ökölbe szorítom a kezemet, hogy ez a szegény kislány, ennek még meg is kell halni, akivel így bántak. Keményebb lett volna, csak a Kosztolányi egy puhány volt. Ő úgy gondolta, hogy kiegyensúlyozza. Megbüntetik a vizéket, ebben helyreáll a világrend, kész. Meg van egy olyan irodalmiaskodó dolog is benne, hogy az action gratuit, ugye, amit a zsid talál ki, hogy nem lehet megmagyarázni, hát az azóta is irodalom történik, ezek miért szívvel őket? Hát ezért, meg ezért, a másik az, hogy nem, hanem azért. De ha ő lesz öngyilkos, az borzalom nekem az olvasónak. Még ez is. Nem elég, hogy így bántak vele, nem elég, hogy ilyen a világ. Még ez az aranyos kislány, akit elcsábít, akit nem tudom, még meg is kell halnia, hát akkor robbantok. akkor terrorista leszek, akkor fölrobbantom ezt a ronda világot. De a Kosztolányi az, mondom, egy puhány volt. Az nem akarta a világot fölrobbantani, szépen kiegyensúlyozta. Helyreáll a világrend. Hát kap valami kis börtönbüntetés, de édes Istenem, még akkor is fiatal leszem, amikor kijön a börtönből. Megbűnhődött a rossz. De hát nem bűnhődik meg a rossz. Már nem tudom én hány tízezer éve. Hát nem igaz, hogy az jellemzi a világot, hogy a rossz megbűnhődik. Hát azt úgy gondoljuk magunkban, hogy de jó lenne, ha megbűnhődne a rossz, de nem bűnhődik meg a rossz. Ezért ilyen keménynek kell lenni. Gondolkozzanak el ezen, és hogyha vizsgál valaki, mégis az édesannát választja, gondolkozzon el ezen, hogy ez egy hülyeség, vagy egy olyan dolog, amit érdemes lenne egy eszébe megírni. De maguknak adom, megírhatják, ha én nem írom meg. Mi lenne akkor? Volt egy ilyen irányzat, most már talán úgy leáldozóban van, hogy átírni megírt műveket, görög tragédiát, regényt, amerikai dolog volt, hogy úgy alapvetően átveszi, de átirogatja. Na még egy pillanatra a Herceg kötetnél 11. Herceg, hát ha megjön a tél is, miért van az is? Miért ne jönne meg? Azért, mert Íris, és arra rímmel. A rímhívó, nézzék meg, borzasztó jól megcsinált vers. Nagyon tudta a fiatal Babics, hogy hogy kell verset írni. Ugye mindig az Íris a rímhívó, és akkor arra valami is végű szó kell. Nézzék meg. És már a cím, hát ha megjön a tél, is Íris, nagyon jó rím. Ugye, és még a klasszikus álmokkal szemben, ami megint nagyon jó vers, klasszikus álmok az én lelkem bús álmai fáradt, klasszikus álmok az én lelkem bús álmai fáradt, nagyon jó a hexameter, hát mondjuk az, persze, hogy tudott hexametert írni a Babics, hát ilyet nem is szabad mondani, hát persze, így, megcsinált 2 perc alatt. De ezzel a klasszikus álmokkal szemben valamit mondanom kell. A reneszánsz és a klasszicizmus között van egy eklatáns különbség. A reneszánsz latin. A latin autorokat fedezik fel. A filozófiában nem ott jön az Arisztotelész. Honnan veszik át az Arisztotelész kultuszt? Ott a középkor végén. Az araboktól. Mert az arabok viszik, az iszlám viszi az Arisztotelészt. És akkor a középkor végén visszakerül Európába, tehát a filozófia szintjén ott vannak a görögök a reneszánszba, de az irodalom szintjén inkább a latinok. És a klasszicizmus, tehát a 18. század környéke, az görög, fölfedezik a görög kultúrát. Nagy vita is van belőle, mert az olaszok úgy megsértődnek, hogy csuda. Most mit akarnak, ugye a Winkelmann? Mert Itáliától északra Európa egyszer csak a görögök fele fordul, és az olaszok megsértődnek. Nem elég nektek a latin, na mit akartok még? A mindenség itt neki. Ugye ez a edle Einfalt und stille Größe, a nemes egyszerűség és csendes nagyság. Ez a Winkelmann híres, híres meghatározása a görögségre, görög kultúrára. Nemes egyszerűség és csendes nagyság. Nagyon jó. Babics klasszicizmusa is, klasszikus álmai is, görögök inkább, hát latin görög szakos tanár volt, görögből ugyancsak 2-est kapott. A 2-es az 1-es volt a legjobb, és a 2-es jött utána. Még én, amikor elemista voltam, akkor az 1-es volt a legjobb. Még annál is volt egy jobb, és én kaptam olyat, római 1-es. Így a tanítónéni, római 1-est adott egy dolgozatomra. Hát az igen, akkor mentem haza, mutattam az anyukámnak, hogy római 1-est kaptam. Az anyukám nem pontosan tudta, hogy ez mit jelent, de elmagyaráztam neki, hogy ez még az 1-esnél is jobb. Aztán találták ki, hogy Európában az 5-ös a legjobb, hát akkor nekünk át kell venni, mindent át kell venni, európai. Úgyhogy 2-est kapott a diploma munkájába görögből. Te azért tudod görögül? Hát írja, hogy volt egy év ott. Görögül olvasok. De jó dolog. Tanuljanak, most még tanulhatnának görögül. Én már olyan 30 éves voltam, amikor rájöttem, hogy meg kéne tanulni görögül. Már akkor nem ment. Ilyen 21-22 éves korban leáll az agy. Nyelvtanulás, vagy megnehezül. Ha valaki ilyen 20-22 éves koráig egy nyelvet se tanul meg jól, az már utána nem fog megtanulni. Tudják, két félteke van. Az egyik féltekén van az anyanyelvközpont, az olyan 8 éves kor körül leáll. Tehát odáig van anyanyelv. És utána a tanult nyelvközpont lép be, de az is, ha nem virizgálják állandóan, leáll. Ha valaki ennyi idős korában már tud 3 nyelvet, az 50 éves korában is meg fog tanulni még 2-3. De ha nem tud egyet se, akkor már mehet a világ legdrágább nyelvtanfolyamaira, meg nem tudom mire, nem fog megtanulni. Mert az agyra, ezt komolyan mondom, agykutatóktól tudom. Úgyhogy most még tessék nyelvet tanulni. Naponta. Mennyit kell? 2 órát kell foglalkozni egy nyelvvel. Kell minden nap. Vasárnap is, karácsonykor is. 2 órát, és lehetőleg ugyanakkor. Mondjuk éjjel 11-től 1-ig. Akkor mindig 11-től 1-ig. Akkor nincs, hogy délelőtt tanulok egyszer, éjjel tanulok máskor. Az favatkát nem ér. Ugyanakkor. Akkor 3 év alatt meg lehet tanulni egy nyelvet jól. Nagy elszánás. És akkor utána még kimenni 1-2 évre oda. Az igen. De úgy a nyelvtanulás az egy hihetetlen dolog, mert a fiam most 3 évig vendégtanár volt Torontóba, Kanadába, és kivitte a 3 gyerekét. Nem tudtak ezt, hogy én annyit veszekedtem vele, mert tudtam már 1 évvel korábban, hogy ki fog menni. Hát az nem megy, hogy kapok egy levelet, és holnap fölülök a repülőgépre. De jó évvel korábban tudta, hogy ki fog menni. És mondta neki a Jánoskám, hogy nem tanítod a gyerekeket angolul. Nem tanítok. Azok kiment a 3 kisgyerek, nem tudtak egy szót se angolul. És bementek a körzeti iskolába, ott nem kérdez semmit, mondták, hogy jó van, üljenek be a gyerekeknek, de nem tudnak angolul, majd megtanulnak. És megtanultak, az egy csoda. És az első év végére tudtak angolul, és akkor még volt 2 év, amíg kint voltak. Hát azok úgy megtanultak azok a gyerekek, hogy az csoda angolul. Meg a kiejtésük is olyan, meg hát jó, hát kanadai angol, de hát azért az angol. Vannak angol szakosok maguk közül? Van egy szó, vet, V-A-T. És azt jelenti a torontói gyereknyelven, hogy a macska vacka. Vizsgázott nálam egy kislány valamikor. Hát így. Angol szakosok, mondom, tudja mi az, hogy vet, V-A-T? Nem tudja. Mondom, akkor most elárulom magának, és akkor 2 leszünk a bölcsészkaron, akik tudjuk. Rám nézett, olyan aranyos volt, rám nézett, azt mondta, a Nádasdi tanár úr biztos tudja. Hát találkozom egyszer vele, megmondom, hogy így bíznak benne. Ez igen. Macska vacka. Szóval a klasszikus álmok az görögség kultusz. És a görögség kultusz a 18. századból jön, ugye a nagy felfedező az a Winckelmann, kéne olvasni, van magyarul válogatott tanulmányai. Szóval Babits nem csak a szimbolizmus rekvizitumait akarja kikerülni, mert hát az akkor úgy benne van a levegőben, az a trendi, mai szóval élve, hanem el akarja kerülni a romantikát is. Nem akar adiskodni, de el akar távolodni a romantikától is. A felduzzasztott éntől. És ennek egyik útja ez a lubickolás a nyelvbe, a nyelvi játékok. A rímeléssel. A szimbolizmusban van valami humortalan metafizikusság. És ezekkel a játékos dolgokkal ezt kikerüli. A metafizikában nincs humor. és inkább a klasszikus ízlésvilághoz fordul. De avval a különbséggel, hogy azon belül is azért akar valami újat mondani. Kétféle ízlés van az európai típusú kultúrában. Az egyik ízlés az, hát tetszeni akar az írás, örömöt akar szerezni az írás, ugye? Az egyik a ráismerés. Hát olvasom a Berzsenyit, és hát ez Horácius, jó, de okos vagyok. Ráismerek. És a Berzsenyi úgy írja a verseit, hogy kimegy a Lukasba, rágyújt a pipájára, képzeljék maguk elé, és akkor úgy a fejében van a alkaioszi strófa ritmikája, minden, és akkor keres valami cicerót, vagy és kitalál valamit, amivel az olvasó rá is, na hát, ó, hát ez cicero. Jön a következő sor, pontosan megvan a szótagszám, minden stimmel. Hát ide kéne valami Horácius, és akkor gondolkozik, hát nem szóról szóra, csak olyan, hogy rá lehessen ismerni, tehát ez olyan, mint egy Horácius, és akkor megírja. És akkor jön a harmadik sor, és akkor gondolkozik, hogy valami Ovidius, de jó lenne, és gondolkozik, mondom, nem szóról szóra, hanem csak egy olyasmi, hogy úgy azt lehessen hinni, hogy jobb, hát ez olyasmi, mint hogyha az Ovidiusnak az is az a munkája lenne, de nem az. És akkor eszébe jönnek. És olyan negyedik sor, és akkor nem jut eszébe. És csak gondolkozik, már leég a pipája, csak gondolkozik, és nem jut eszébe semmi. És akkor ő kitalál valami. Elestvélyesedtem. Béborult az élet állorcája. Ezeket a gyönyörűségeket, amik miatt szeretjük a Berzsenyit. De ő ezeket végtelenül szégyelte. És amikor a fiatalok fölhívták a kisfaludiek Pestre, hogy megismerkedjenek vele, azonnal visszautazott, amit lehetett, mert attól félt, hogy kinevetik. Hát ott nem jutott eszébe a negyedik sorba egy klasszikus. Azt fogják hinni róla, ez egy bunkó. Szóval az egyik ízlésforma az, hogy ráismerek. Ez most visszajön a posztmodernbe. Ugye, az idézetek, Eszterházinál például, ki kell tudni találni. Idéz, még engem is idéz, nem tudom, hogy hol, meg hogy mit, de úgy hátul megadja a neveket, hogy ő most itt ebbe a 400 oldalon kiket idézett. Szóval most a posztmodernben visszajön ez a rájátszás, és akkor az örömöt okoz nekem, hogy rájövök, hogy mire játszik rá. És ez volt a klasszicizmus. Ma ezt unalmasnak tartjuk, meg lassú, meg unalmas. És az angoloknak van egy klasszikus írójuk, az angol szakosoknak, nem tudom, magukat tanították erre, az Edward Young, ilyen rettenetesen hosszú, allegorikus, verses történetek, hát meghal az ember tőle. Rájött ő is, és 1759-ben írt egy tanulmányt, akkor Jack Cherson Original Composition, ahol azt mondta, hogy hát az originális kompozíció kell, néma ráismerés, hagyjuk már az, hogy mostan az Ovidius. Én, a Jan, kitalálok valamit. És ezzel kezdődik a romantika. És akkor jön a 19. század, a 20. század eleje, és majd a Halász Gábor 1929-ben a Líra halála című tanulmányában visszatér a klasszicizmushoz, hogy de jó lenne. A klasszikus, a humanista, a barokk líra képsablonokat használt fel. Ugye azok képsablonok. Nem ő találta ki. Hát is oda hülyeség, miért kéne kitalálni? Képsablonok, és én ráismerek a sablonra. Az az igazi. Na most a Halász Gábor erre 29-ben rájön, és azt mondja, hogy ez lesz a jövő útja, visszatérés ehhez a képsablonos irodalomhoz, ez bejön a posztmodernbe. Hát nem nagyon lehet egy Eszterházi szöveget megérteni, ha nem tudják, hogy azt ő honnan szedte. De a Babits ezt a klasszicizmusát lassan, lassan, lassan kezdi leépíteni. Tehát egyszerre van a játékosság a rímekkel, a lubickolás a nyelvbe, és a klasszicizmus az első világháború végéig, hát ez egy nagy korszak, és akkor utána jön egy váltás, ahol se a játékosság már nem szerepel olyan nagyon, de a klasszicizmus sem szerepel olyan nagyon. Legalább én így látom a költői pályát. Megkomolyodik, átetizálódik, erről beszéltem már. Hogy ő nagyon hisz abba, hogy jó, hát a politikai feladatai, meg a nemzetélén, meg lángoszlop, meg nem tudom micsoda, mint a Petőfi, olyan nincsen az irodalomnak, de a morál, az etika, az emberség azért állandóan szót kell emelni. És ez erősödik meg majd az első világháború alatt elkezdődik, és hát a világháború után. És ennek az eleje a recitatív, a 16-os kötet, ugye már a háború van, nincs költőnk, akit a háború annyira megrendítene, annyira megrázna, olyan mélyen, mint Babits. Adinak is van egy-két nagyon szép verse a háború ellen, de azért az Adi inkább attól fél, amit úgy szóba elmondott, hogy már roncs ember, és úgy viszik valami kocsin Pest felé, és elérik a Tiszát, és azt mondja, idáig fognak jönni. Mármint, hogy a románok. Idáig fognak jönni, és ezt nagyon jól tudják maguk, hogy Trianonban a románok azt kérték, hogy a Tisza legyen a román határ. És most átmentek ugye ilyen magyar fiatalok, Szlovákiába, Nagy-Magyarország térképen meg minden. Ha Romániából jönnének ugyanolyan szélsőségesek, azok egy olyan román térképet hoznának, hogy a Tiszánál van Románia határa. Debrecen, román város. Az Adit inkább ez érdekelte, a Babitsot maga a háború, az embertelenség. A háború alatt kezdődik az a nagyon érdekes, nagyon mély, nagyon szép katolicizmusa. Az Ágoston tanulmánnyal, meg a többivel. Na, és attól kezdve minden a háború ellen. Szóval ő antinacionalista lesz. Mert azt mondja, hogy a nacionalizmus vezet a háborúhoz. Mélyen irracionalizmus ellenes lesz már a háború alatt. Mert az irracionalizmus vezet a háborúhoz. Az ész, az értelem, az nem. Egyedülálló. Kéne egy könyvet írni, a gondolkodó Babits. Nem a lirikus, meg nem a regényíró, a gondolkodó Babits. Hát Babits az egyetlen költőnk Kölcseijóta, aki olvas filozófiát. A Kölcsei olvas, aztán senki, a Petőfiék nem olvasnak meg Arany János. Eszébe se jut. Nem létezik olyan 19. századi német költő, valamire való német költő, aki ne olvasna filozófiát, vagy francia költő. Nem létezik. Akkor nálunk van, hogy a filozófia az egy másik tudományhoz. Nem. De Babits igen. Babits olvas. És azon a szinten van. Van, aki azt mondja, mint a Kardos Pál, 72-ben a Kardos Pálnak ez egy debreceni professzor volt. Már az én időmben, amikor én voltam hallgató, hát én 62-ben végeztem, egy ősöreg ember volt. És 72-ben írt egy könyvet Babitson, akkor még a marxizmus azt mondta, hogy Babits, nyet! Kosztolányi, a nevet nem szabad kiejteni, mert akkor antimarxista vagy, és nem kapsz állást. Túlzok. De ilyen volt a helyzet, és akkor ez az öreg debreceni professzor írt egy ilyen vastag könyvet Babitsról. Hát persze, muszáj volt neki marxizálni benne. Muszáj volt olyan kifejezéseket használni, meg minden. Ezért aztán lenéztük. Na, az öreg kardosát, a fene, én is megvettem a könyvét, mert hát, mint irodalom történész, mindent megvettem fiatal koromban, és föltettem a polcra. És most az elmúlt években jöttem rá, hogy helyenként jobban lehet használni, mint a Rába könyvét, aki agyon filozófálja, agyon bonyolítja a Babits verseket. És a Kardos Pál írja a recitatív kötetről, hogy ez a kötet központi helyet foglal el a költő életművében. Teljesen igaza van neki. Ez a kötet, tehát a recitatív, a 16-os kötet. Központi helyet foglal el a költő életművében. Megvan benne a fiatal Babits művészetének minden ragyogása. A formák játékosságig menő virtuózitásától a témák hallatlan sokoldalúságáig. De megmutatkozik egy kötetben egy új magatartás is, a közösség sorsáért felelősséget érző és vállaló költő. Erre a kifejezésre használom én az etizálódást. Ez az el a szimbolizmustól, el a romantikától, tehát elettől a földduzzasztott én költészettől, én, hát az adja lezárója. Azért én a könyvemnek azt az alcímet adtam, hogy a romantikus Adi. Én úgy gondolok az Adira, hogy nem a modern költészet megalapító első költője az a Babits, hanem a romantika lezáró költője. Az elkezdődik valahol a Vörösmartiékkal, és Adi a lezárója. Lehet, hogy tévedek meg, nem tudom én, csak nekem ez a koncepció. Babits az első, aki se szimbolista, se romantikus nem akar lenni. Az Adi az szimbolista is akar lenni, meg romantikus is akar lenni, sőt, azt kiteljesíti. Olyan jó romantikus nincs is. Na most ennek példája például az Új könyvekre című verse, az nem tartozik a híres versek közé. Balázs Bélának jelent meg a verses kötete, azt elküldte a Babitsnak, és akkor írta ezt az Új könyvekre. Ugye egy szonetta, az első három soros nézzék meg. Az egész verset majd otthon el kell olvasni. Más nyelven és magának énekelget, mint szél kezében elszakadt levél, s talán nem ő, hanem a szél zenél. Tehát ez az énnek a lefokozása. Nem én írom, és én vagyok, és én. És maguk leborulnak előttem, ha nem borulnak, kimegyek, nem folytatom az órát. Nem, azt mondja, hogy mint szél kezében elszakadt levél, talán nem ő, hanem a szél zenél, majd ezt aztán folytatja, ugye? A Forró csontok a mágián című híres versébe, nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét, ott nagyon világosan fogalmazza meg, és ebbe borzasztóan igaza van. Ha egy szemináriumú dolgozatot írnak, a nyelv elviszi magukat. Nem tudják teljesen azt írni. Azt az első mondatot leírják, és utána az már viszi magukat. Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét. Maga a dal viszi a költőt. Ez egy nagyon modern gondolat. Ez is majd a posztmodern, mert már egy közhely lesz. Borzasztó, hát ugye a kötet címadóvása, borzasztó érdekes a recitatív. Ez megint egy más irány. Ó, miért nem lettem én muzsikus? Szembeállítja egymással a beszélő verset és a zenélő verset. És itt még azt mondja, hogy inkább hát elég nagy időtávot fognak át a 16-os kötet versei, hogy mikor születtek. A dal, a nem beszélő vers, hanem a zenélő vers, ugye ez a tiszta költészet. A poézi pűr. Azt mondják a Valériék, hogy semmi olyan eszközt a költő nem használhat, amit a zene nem használ. Nix festő is, csak zene is. Ez lenne a zenélő vers. De nem e felé megy aztán tovább 16 után a Babics, hanem a beszélő vers az etizáló vers felé, érdekes módon. Hát a háború után előtérbe kerül a beszélő vers. Ez a zenélő vers, ez mondjuk arra is jó lenne, hogy az a rettenetes borzalom, ami itt van a háború. Hát akkor megyek a zene felé. Hát nem ezeket a szörnyűségeket írom, meg látom magam előtt a haldoklókat, meg nem tudom én, hanem a zene. Egyébként, gyerekek, a legnagyobb művészet a zene. Azt remélem tudják, hogy úgy az igazi nagy zseni az a Mozart volt, meg a Beethoven volt, olyan nincs az irodalomban. Képzőművészetben sincs. Aki ezt nem érti, az sajnálom. Hát a dal az esztétizmus. Avval is fölhagy, és jön a beszélő vers, az erkölcsi kötelesség. Még itt olyan önkritikai tépelődése van, hogy egyenes úton mentem én, ti kitértetek jobbra-balra, ti szavakra figyeltetek, én csak a dalra nagyon szép. De aztán rájön, hogy nem csak a dalra kell figyelni. Rába megpróbálja ezt úgy átmagyarázni, hogy a dal, tehát hogy ti szavakra figyeltetek, én csak a dalra, hogy a dal az a tiszta erkölcs. Ezzel kell olvasni a könyvnek ezeket a passzusait. Az egy nagyon szép gondolat. Hogy a zene, tulajdonképpen a zene, a dal, az a tiszta erkölcs. Egy Mozart dallam. Gyönyörűséges versek vannak itt már ebbe a kötetbe. Ugye a Mi atyánk 1914, nézzék meg. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világot. A te neved megszenteltessék, a te legszed neved békesség. Ez az alap Babicsnál ettől kezdve. A te legszed neved békesség. Majd a tanulmányaiba, cikkeibe, kritikáiba, minden azt nézi, hogy nem vezet-e a nem békesség, a békétlenség felé. Mert akkor háború lesz. Véres a föld, háború van kezed, sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod. Hát gyönyörű. Majd még ezt a Babicsot föl kell fedezni a közönségnek. De ugye van az Adi, meg van a Kosztolányi, de valahol a Babics az még mindig nincs a magyar literátus köztudatban, a versek. A húsvét előtt. Micsoda gyönyörűség. És ha kiszakad ajkam, akkor is, vad március évadán, izgatva belül az izgatott fákkal, a harci márciusi innivaló sós, vérizű széltör részegen, a felleg alatt, sodrában, a szörnyű malomban, ha szétszakad az ajkam, akkor is. És akkor is a békét és a háború ellen. És hát itt van egy vers, a cigánydal ugyancsak ebbe a kötetbe jelenik meg, ugye, mindenki ismeri. Na, ezt mindenki ismeri. Csak ennek van egy szomorú aktualitása. Hát még nem volt az a borzalmas cigány ellenesség Magyarországon, mint ami most van. Hát még lehetett egy ilyen verset írni. Hát képzeljék el, hogy máma írna egy ilyen verset valaki. És nem a cigány bűnözésről, vagy nem tudom én. Borzasztó. Hova jutott ez a szerencsétlen ország? Gyerekek, mondják meg. Menjenek el az operaházba csak úgy, és nézzék meg, hogy az hogy néz ki. Hogy az hogy csinálták meg. Hogy ott minden négyzetcentiméter hogy van kidolgozva. Micsoda iparos munka volt az, építészeti munka volt az. Hova süllyedt ez az ország? itt a szerenád, a zenganád, a tó fölött zengaszél a nádom, édes álmaid között hald a szerenádom, majd ebbe az irányba a Vörös Sándor megy el. Olvassák el, az egy szomorú verset, talán ismerik. Nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut, társaim elkerültek, mint idegen fiút, stb. 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 De itt is a rímekkel valahol fölé kerül, a játékossággal fölé kerül a szomorúságnak. Ha hiszek egy, nem hiszek én egy Istenben, mert bárhova nézek, Istent látok, ezért, és nem szomorú a világ. Nem hiszem én az egy Istent, hiszem az ezer Istent, azt, aki adja a fényt, azt, aki adja a dalt. És akkor itt ebbe a kötetben van a Játszottam kezével, amiért ugye elbefogták. Csak egyszer lenne még enyém már, mint a kislány keze. Ugye csak egyszer lenne még enyém, és kedvemre csókkal önteném, szívesen halnék, azután nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogóvért, mint száz királyért, lobogóért. Hát kidobták az állásába. Lapozzál csak föl az anyám nagybátyja, régi pap. Ugye az előbbi versre. Én nem szeretem a mániákus embereket, szólok. És akkor évtizedekig mondja ugyanazt, és csak, és nem tudom, mert micsoda. De ott van, hogy ezer Isten. De ugyanakkor itt van ez a gyönyörű szép vers. Anyám nagybátyja régi pap, lila színűvel kanonok, sárga tagúján nagy gyűrű, az arca sápadt és sovány, arany keretből, feketén, apró szemével kivigyáz a szép, világos nagy falon, ugye egy kép falon. Majd olvassák el. És akkor a következő az Atlantis, nézé, csak meg. Ugye én szinte megyek sorba, ahogy megjelent a kötetbe. Hiszek a kötetbe. Én hiszek abba a költészet történetileg, hogyha a költő összeállít egy kötetet, akkor a kötet szerint kell foglalkozni vele. Na, ír egy verset, most eszében ír egy másik verset, de amikor egy kötetet összeállít, akkor válogat a versei között. Olyan költő, aki úgy csinál kötetet, hogy a elmúlt két évben írt összes versét úgy odahányja, olyan nincsen, mindenki válogat. Kosztolány is, mindenki ezt kihagyja, nem, ezt nem teszünk. Majd esetleg egy későbbi kötetbe, vagy soha válogat, és abban a válogatásban, és amilyen sorrendbe rakja, és ahogy ciklusokat csinál, abban benne van az ő elképzelése a saját versvilágára. És én, mint irodalomtörténész, ezt tiszteletbe tartom. Nagyon érdekes. Három őszén, vagy négy tavaszán ír egy nagyon érdekes verset, amit erről nem beszéltem még, a Spinoza szobor. Hát arról leveleznek a Kosztolányival, a Kosztolányi is tudja, ki volt a Spinoza, meg a Babics is olvasta, meg minden, de valahogy nem pontosan tudjuk, hogy kitől kapott-e Spinoza szobrot. Egy orosz szobrásznak, tehát egy másolat persze, egy ilyen gipsz másolat, és az az íróasztalán van. Hogy került oda, meg minden, ezt egyelőre nem tudjuk, ahhoz egy nagyon részletes Babics életrajz kellene, de ott van. És erről ír egy verset, hogy jó, tudom, az aztán, és ott van szemben van a Spinoza. De egy nagyon érdekes verset. És ezt felolvassa a négyesi szemináriumban, tehát annyi idősek, mint most maguk, vagy még annyi se. És kinevetik. Nem a tartalma miatt nevetik ki, hanem mert olyan kántálva olvas, azt tudjuk, mert hát ugye az esti kérdés, maradtak fönn szavalások, ahol halljuk a Babics hangját, de jó lenne a Petőfi Sándor hangját hallani, meg nem tudom én, de a Babicsot halljuk. És tényleg olyan furcsán, kántálva, és kinevetik őt a hallgatók, mondanak. mondhatnám a gyerekek, ott ül a Kosztolányi, ott ül a Juhász Gyula, ott ül a Tóth Árpád, szóval nem akármilyen társaság. És másnap a folyosón a Kosztolányi találkozik a négyesével, és a négyesé mondja, hát hallja, ez a maga barátja Kosztolányi védelmébe veszi, és a Juhász Gyula is a védelmébe veszi. Nézzék meg majd a verset, olvassák el a verset, és nem adja ki, soha nem adja ki a verset kötetbe. Soha. Miért ne? Majd a török Szofi 45 után csinál egy összes, Babits összeset, abba beveszi, és utána évtizedeken keresztül megint kihagyják, és csak most a Kelevész Ági közölte megint ezt a Spinoza verset, majd olvassák el. Mit nem vállal benne? Babits, gondolkozzanak el rajta, én írtam erről egy tanulmányt meg arról, hogy pár évvel később egy Dante szoborról ír a Kosztolányi, és lehetetlennek tartomja, amikor a Dante szoborról ír egy szonettet, ne jutna eszébe a Babitsnak a Spinoza szonettje. Olvassák el azt a tanulmányt, én kinyomoztam. És ha már Kosztolányi, ugye, akkor mert azt tudjuk, hogy a Spinoza szobor az volt, és ott volt az íróasztalán, és azt is tudjuk, ki volt a szoprász, mindent tudunk. De a Kosztolányi ír egy Dante szoborról, akkor írtam ezt a tanulmányomat, hát heteket töltöttem ezzel, hogy nyomoztam, hogy milyen Dante szobor lehet. És nem jöttem rá, és borzasztó jó munka volt, mert néztem az albumokat, meg mindent, hogy hol lehet, nem. És aztán arra is rá kellett jönnöm, hogy akkor, amikor írta a Kosztolányi, talán 6-ba, hát nem volt Itáliában. Tehát én hiába nézegetem, hogy melyik városban milyen, olyan jó munka volt interneten leszedni, hogy melyik no-name városban van egy Dante szobor, és akkor az ott a kép. Hát az internet fantasztikus. De hát nem láthatta, de hát kitalált valamit. Olvassák el, a honlapomon rajta van, és valami olyan a mondani valója, hogy de jó lett volna, ha ebbe az irányba megy tovább a Kosztolányi, és nem a szentimentalizmus felé, hanem ilyen kemény verseket írt volna. Borzasztó kemény, modern nyelven van. Aztán van még ebben az időben, így 1906 körül, van egy pár verse ilyen, ami... De menjünk vissza az Atlantishoz. Búvár leszek én, kaucsukból gyártva ruhám, süvegem, úgy nézek a két kaucsukba, szeget karikás üvegem, bugdosva potor léptekkel a sűrű, nehéz víz alatt, és nézem, hajladozó, suhanó, sima, kusza, halata, kicsit a fürgét, a halata. Nem olvasom tovább. Ugye ez, amiről én beszéltem. Tehát, hogy a James, ez a stream of thought, vagy stream of consciousness. És akkor az egy folyam, a gondolat folyam. De ha folyam, akkor annak van felszíne, és van mélysége. És ő azt mondja, hogy a mélységet le búvárnak lenni. És a Kosztolányi ezt első pillanattól visszautasítja. Mondtam a múltkor, azt a gyönyörű, keressék meg, gyönyörű kis írása arról a lényről, amelyik a tenger mélyéről föl egy pillanatra. Hát mi a kötelessége? Igaza van a Kosztolányinak. Hát körülnézni. És nagyon sok igazság van abban is, hát ugye idéztem a Valerit, hogy il n'y a pas de chose plus profonde que la peau. Nincs mélyebb dolog a bőrnél. Hát a felszín, miért ne lehetne a felszínről élni? Miért csak búvárnak lenni? És ez egy életen át vitáljuk. Egy életen át vitáljuk. És ezen tulajdonképpen nagyon összevesznek. Az kötelező olvasmány, ezt még kérdezni is fogom mindenkitől, hogy olvasták-e a Babitsnak a Kosztolányi tanulmányát, akkor meghal a Kosztolányi, és a nyugatnak van egy gyönyörűséges külön száma, az az egész nyugat legszebb száma. Azt lehet a legkevésbé elérni antikváriumban, meg ha elérik, az a legdrágább. Hát gyerekkori barátok, hát hogy lehet, amikor meghal egy ilyen tanulmányt írni, egy ilyen hűvös rideg tanulmányt írni? Hogy megírja a hibáit. Hát akkor nem az kéne, hogy magasztalja, de nem, olvassák el a Babicsot. Annál jobb, Kosztolányi tanulmány, azóta segítsen ki. Ugye indulj dalom, bátor dalom, az Esti Kornél énekel, hogy gyönyörű, ez bátorság kell azt merni mondani, hogy én igenis a felszínt, a csillámló sokszínűséget, úgy az élő világot, nem akarok, én nem vagyok filozófus. Az bátorság kell. Olvassák az Atlantiszt, meg az Esti Kornél énekét együtt otthon. Folytatólagosan. És gondolkozzanak el rajta, hogy maguk kinek adnak igazat. Én a Kosztolányinak adok igazat, de nem akarom azt mondani, hogy maguknak is annak kell igazat. És szabad azt mondani, hogy nem. Hát végül is a dolgok mélysége, a nem tudom én. 13-ból van egy nagyon érdekes, de nem nagyon jó, ettenetesen hosszú verse. A Babicsnak a hagyjárata semmibe. Az esti kérdés az olyan álfilozófia, olyan megválaszolhatatlan, fölösleges kérdéseket vet föl, de mint vers gyönyörű, mert egy nagy zenemű, hangzás vers. Az esti kérdés az egy borzasztó jól megírt hangzás vers. De a hagyjárata semmibe az egy olyan igazi filozófia akar lenni. De meglehetősen unalmas, úgy megoldani, mert a filozófiában az alapkérdéseket nem lehet megoldani. De nagyon érdekes hagyjárata semmibe a semmi. Hát a Babics az első, aki a semmi. A semmi, mint valami, amin gondolkozni kell. Azt kéne meghódítani. Hát honnan vette? Hát majd az egzisztencializmus, ugye, hát a Heideggerék. Hát honnan vette a Babics a hagyjárat a semmibe? Ugye a hagyjárat az on, hogy valamit elfoglalok, meghódítok. Meghódítani a semmit. Ha elolvassák a verset, a Babics nincs tudatában annak, hogy micsoda filozófiai gondolatra bukkant rá. Hogy a legizgalmasabb filozófiai gondolatra bukkant, mert elég unalmas az a vers, elég nehéz elolvasni. Egyszer az életbe olvassák el. 12-13 oldal, nem olyan könnyű. Szóval a semmi szerepel a filozófia történetben. Az első, aki hosszan ír a semmiről, az a Bergson, azt olvashatta a Babics. Az első az 1907-es nagyművébe, az Evolution Creatrice-ba. Megvan magyarul, lefordították. Olvassák el, hosszan, sok oldalon át a semmiről. Tehát semmi az, amit se elgondolni, se elképzelni nem lehet. Nagyon érdekeseket írt. Szóval Bergson felfedezi a semmit, mint alapkérdést. De hát sajnos, hát se elgondolni nem tudjuk, se elképzelni, se megragadni, de mégis itt van, és voltak éppen erre kéne törekedni. És aki majd ezt a fonalat fölveszi, az a Heidegger lesz, az egzisztencialisták. Van a Heideggernek egy kis füzete, azt mindenkinek el kéne olvasni, mert a létési időt, vagy különösen a kései tanulmányok, azok nagyon nehezek. De ami a metafizika, az ilyen kis füzet, nem könnyű, az se, de azért, hogy egy-két nap alatt el lehet olvasni. Megkülönbözteti benne a Heidegger a létezőt és a létet. És hát olyan, mi a metafizika? Kérdőjel. Sokszor kiadták magyarul. Megkülönbözteti a létezőt és a létet. És az ember ilyen paraszti logikával azt mondja, na, hogy a lét az a létező összessége. De nem mondja a Heidegger, éppen ellenkezőleg. A léthez úgy jutnánk el, ha kiszivattyáznánk az összes létezőt. Maguk eltűnnek, én eltűnök, az asztalon minden, és ott maradna a lét, de ez se igaz. Még így se lehet megragadni a létet, mint olyat. semmi más erkölcsi kötelesség nem lenne, mint hogy a lét gondjuk, megragadni a létet. Ezt aztán már későbbi Heideggel mondja. De van egy állapot, mindenki tanakozik vele, amiben közel kerülünk a léthez. Még nem, nem, de csak közel kerülünk a léthez. Ez az angst, a szorongás. A félelem konkrét. Valamitől félek, azt meg tudom mondani. Félek attól, hogy holnap a fogorvos kiúzza a fogamat, jaj, de borzasztó lesz, rettetes, félek tőle. De az angst, a szorongás az nem konkrét, nem tudom, mitől szorongok. És ebben a lelki állapotban, a szorongásban közel kerülök a léthez, mint olyanhoz. Erről szól a Heidegger. Nagyon érdekes kis tanulmány, olvassák el, és borzasztó logikával van megírva, épp ezért nagyon nehéz követni, mert nem lehet, hogy két szóra nem figyelek oda, hogy átmegyek a mondatom, akkor elvesztem a fonalat. Hogy mi történt, kérdezik. És akkor azt mondjuk, hogy mi történt? Semmi. Ezt mondom. Hát az a valami, a semmi lenne az igazi. Ez semmi mögött tárulnának fel az igazán lényeges és fontos dolgok. Amíg nem ebben foglalkozunk, addig lényegtelen dolgokkal foglalkozunk. És valahol a hadjárat a semmibe ennek a gondolatnak a közelébe van. Hát hogy a túróba a Babics? Hát micsoda korszerű gondolat? Hát nincs költőnk, aki ilyeneken gondolkozott volna. De elég unalmasan írja meg. Nehéz az egész, majd próbálják meg. Olyan, hogy úgy elolvasnak 3-4 szakasz nagy kínnal keserve, és aztán becsukják a na, ez nem kell. Olvassák szépen végig. Akkor se fog jobban tetszeni, meg nem fog kitárulni a világ, meg nem tudom micsoda, de azért mégis olvassák végig. Hát van egy magyar költő, aki ilyeneken gondolkozik, és erről verset ír. Hát el tudják képzelni, hogy Petőfi ilyenen gondolkozott volna, Arany János ilyenen gondolkozott volna, az Adi ilyenen gondolkozott volna, a Kosztolányi ilyenen. Ugye? Mondjuk a filozófiai mélység azon, hogy úgy bele lehet magyarázni, és nagyon hihetően bele lehet magyarázni, az a József Attila. De József Attila filozófiai tudása is, hát az annyi volt, hogy a Németh Andor magyarázott neki. Hogy Attila drága, hát most olvasom a Heideggert, és abban ez meg ez van. A Németh Andor olvassa a Heideggert. Szóval itt van az európai, modern európai filozófia közelébe, kapujába. Én naív, azt hittem, hogy felolvasom magam. De hát hogy lehetne felolvasni 11 oldal? Hát az minimum 25 perc nem lehet felolvasni. Meg nem is olyan, amit lehet felolvasni. És akkor 15-ben van egy még ezen is túltevő filozófiailag. Az egy filozófus halálára szívű szép verse. Ez az Emil Lask. És itt nem a Babics vers, lapozzák föl egy filozófus halálára. Ugye a Szilasi Vilmosnak ajánlja, ha olyan kiadásuk van. Ebben az a pláne, hogy úgy mondjam, hogy hallotta az Emil Lask nevét. Az borzasztó nagy dolog. Hát nem hiszem, hogy valaki. Egy valaki, igen. Hát a Szilasi az ugye, mert neki ajánlja, az biztos, és ezen kívül pedig a Lukács György, a fiatal Lukács, aki még hatással is volt az Emil Laskra. Az Emil Lask egy neokantiánus gondolkodó, és teljesen zseniálisnak tartják, tehát hogyha néznek valami filozófia történetet, abban azt fogják az első mondatban találni, hogy lángelme. Az Emil Lask egy lángelme volt, elesett a fronton. A habilitációs schriftjét, a habilitációs dolgozatát neki ajánlja a Heidegger. Hát nem lehetett akárki. Itt az a csoda, hát honnan tudta a Babits? Hát ennyire lépést tartott az európai filozófia történettel. Az Emil Lask, aki után majd már a Heidegger jön, tehát a fenomenológia, egzisztencializmus. Tehát egy borzasztó korszerű nagy gondolkodó, aki egyébként azt hallotta, hogy minden életszerűséget ki kell szűrni a filozófiából. Teljesen elvont. És ezt tudja a Babits, hát arról szól a vers, hogy te, aki arra törekedtél, hogy mindent kiszűrni, ami életszerű, ami valóság, és most bekerültél a frontra, és ott meghaltál, hát ott találkoztál az élettel, a konkrétumokkal. Amikor azt hallottad a filozófiában, hogy nyert semmi konkrétum. És ezt azért fontos megjegyeznünk, ugye ez 15, hogy tulajdonképpen az első világháború után úgy jön egy váltása a Babitsnál, legalábbis én szerintem olvassák el, írtam erről egy tanulmány, kettőt is, hogy föladja a modern filozófiai gondolkodással való együttlétet. Tehát körülbelül 19-18-20-ig tudja, hogy mi történik az európai filozófiában, és utána nem érdek. Utána ezekben a tanulmányaiban nagyon szépek az írástudók árulása, borzasztó híresek, de azt lehet rámondani, hogy nagyon kultúrált, nagyon szép morális közhelyek. Az örök igazság. Hát akármi van, hát akárhogy, hát akár borzasztó a világ, és lesz egy új háború. Tulajdonképpen az összes tanulmánya a 20-as évek környékén, és utána azt mondja, hát borzasztó. Mint a kultushívésnek átkaszt, azért tartom alapvetőnek az agyat, hogy megint el fogjátok hinni, és megint lesz egy háború. És a Babits is, hát biztos, megint. De hát akármilyen ronda ez a világ, és akármilyen szörnyűség, hát kell egy új, ami az igazság csillagára mutat. Olyan szép gondolat. Csak a Heidegger az bizonyítja be, hogy nincs örök igazság. Nincs olyan. És akkor a Szilasi, aki olvassa a Heideggert, az ír egy vitacikket erre a Írástudók árulása című híres 20-as évek végi Babits tanulmányra. Amiben azt mondja, hogy Mihály, hát amikor kint voltatok Ilonkával itt nálam Németországban, hát be is mutattalak a Heideggernek meg a Husserlnek. Hát tudnod kéne, hogy nincs örök igazság. Nem lehet új, ami az örök igazságra, mert itt van az örök, ott van az örök. Nincs ilyen. Az igazság az egy kiburkolózás a homályból, mindig egy föltárulkozás. Az mindig valami új. Az igazságot nem lehet újra mondani. Nem lehet kétszer mondani az igazságodnak, az már nem igazság. Az igazság az, amikor éppen a fátyolból előjön. Ez a Heidegger a Lét és időbe írja. Na most ez a Szilasi Vilmos, ez barátja volt 10-es évektől kezdve Babitsnak, és valahogy, hát talán annyira még nem is, mint a Babits, de ő is belekeveredett a kommunbe 19-ben, és elment Magyarországról. A Dérinek volt valami szögről végről rokona, először a Déri írt róla az Ítélet nincs című könyvében, aztán a Gál István kiadta a levelezést Babitssal, borzasztó érdekes, a nagy hosszú ideig levélváltásuk van. Ennek van valami drogéria üzeme, egy ilyen DM, vagy nem tudom, minek nevezzem. És azzal szépen keres. De közben ott van Husserl mellett a filozófiai tanszéken. Hát azért gondoljunk, hogy a Husserl akkora filozófus, mint a Platon. És akkor megengedi a Szilasinak, hogy szemináriumot vezessen. Hát nem lehet akárki, aki a Husserl mellett szemináriumot vezethet. Hát az borzasztó nagy dolog. Még a Szilasinak a filozófiai műveit, Platonról van egy korai filozófia, egy könyve, amiről a Lukács György ír kritikát. Föl kéne fedezni, mint filozófust. És hát a Szilasi ugye Németországban van, aztán kimegy Amerikába, Kanadába van a hagyatéka, ahol új ilyen kéziratok vannak, filozófiai dolgok, hogy azokhoz hozzáférni, hazahozni. Hát egy nagy gondolkodó lehetett. Nem akárki a Szilasi. És sűrű levelezés a Babiccsal is. És beszámol arról, hogy a fenomenológia hogy halad. Hogy most mit mondott a Husserl. Hogy ott tanár segéd a Heidegger. És akkor ilyenek mellett, mint a Husserl meg a Heidegger a Szilasi szemináriumot vezetett. Hát gondolják meg, hogy mennyire nem lehetett akárki. Hát hihetetlen. És akkor elküldi az Einon Zeitet, amikor 27-ben megjelenik, Babicsnak a születésnapjára. Általában a levelezés olyan, hogy az Ilonka válaszol, feleség. Kedves Vilmos, hát a Mihály annyira el van foglalva, hát úgy szeretne magának válaszolni, de hát nincs ideje, én válaszolok, érje be vele. Üdvözöljük sok szeretettel, Mihály is, én is. És akkor megint jön egy ötoldalas levél, hogy a Husserl, meg a Heidegger, meg a nem tudom micsoda, és akkor megint az Ilonka válaszol. Hát ez a szegény Mihály, hát éjjel, nappal, hát nem jut ő hozzá, hogy magának levelet írjon. És ez így megy éveken keresztül, de azok fantasztikus dolgok, amiket a Szilasi ír. Ezt a Petőfi Múzeum kiadta a Gál István szerkesztésébe valamikor a 70-es években ezt a levelezést. És akkor 27-ben elküldi a Zenon Zeitet a Babicsnak a születésnapjára, és azt írja a levelébe, hogy kedves Mihály, ez körülbelül akkora mű a filozófiába, mint az európai regénybe, a te nagyszerű regényed, a halálfiaim, mert akkor élnél meg a halálfiaim. Na erre már a Babics válaszol. Erre már a Babics válaszol. És azt írja, hogy hát nagyon köszönöm, mert megkaptam ezt a gyönyörű könyvet, és csak arra, olvassák, csak arra vágyok, hogy legyen egyszer három napom, és akkor elolvasom. Hát, ha csak így kinyitotta volna ezt a könyvet, akkor tudta volna, hogy ez nem három nap, ez három hónap, esetleg három év. Hát nem is tudott jól németül. Egyszer, de akkor arra, hogy három nap alatt elolvasom. Hát ezt nem lehet három nap alatt elolvasni. Hát szinte a kezébe se vette, mert erről viták vannak máig, hogy olvasta-e a Zeinon Zeitet a Babics, hiszen tudjuk, hogy ott volt a könyvtárában. Hát nem olvasta. Tehát a 20-as években ő már nem tart lépést a filozófiával. Az első világháborúig tart lépést. Még 15-ben tudja, hogy ki az Emil Lass, de a versből kiderül, hogy tényleg, hát annak a filozófiának az volt a lényege, amit ő a versben megírt. Tehát tudta, nem csak a nevet. De aztán utána már nem. Ugye? És hát az írástudók árulása, ez a Julien Benda, hát az egy ötödrangú gondolkodó a francia filozófiában. Azt olvasta. A tanára, a Renouvier, az egy neokantiánus volt, az egy kitűnő filozófus volt, de a Julien Benda nem. Nagyon dicsérte a Rákosi rendszert, volt itt a Reichber idején. Elszörnyülködött, hogy micsoda árulók vannak itt. És ott ilyen Benda. Szóval ott már elereszti. Szóval amikor az ember húz valamit, borzasztó nehéz, és egy idő után elengedem. Úgy engedi el a európai filozófia fejlődését a Babics a 20-as évektől kezdve. Már akkor nincs. Már nem fedez fel új Bergsont, új James-t. Már nincs. Nagy kár. Tehát ezt úgy is kell olvasni, ezt az Emil Lask verset, hogy 15-ben még ott van, hát még megérti az Emil Lask borzasztó bonyolult elvont gondolatait. Még azt megérti. De hát az meg nem is tetszik neki, hogy nincs örök igazság. Azaz az ő egész metafizikus beállítottságától, katolicizmusától távol van. Hát a Heidegger az egy pogány gondolkodó. Hát nincs örök igazság. Ugye ő nem metafizikus. Nincsenek örök dolgok. Minden az időben van. Hát arról szól az Einon Zeit. Hát azért Zeit. Idő. Nem szeretem, ha azt mondják, hogy Heidegger. Nem szeretem, ha azt mondják, hogy Zeitung Zeit. Mert azt általában azok beszélnek így, akik nem tudnak németül. Azok azt akarják mutatni, hogy úgy tudok németül. Nem kell, magyarul beszélünk, Heidegger, és nem Heidegger. Nem szeretem az ilyen affektációkat. Mint ahogy nem szeretem a Shakespeare. Tegnap voltam színházban, és láttam a Shakespeare Hamlet című darabját. Nem. Shakespeare és Hamlet, és a nyugatban még úgy írták a Shakespeare-t, hogy Shakespeare hosszú ível a végén. Az igen. Nem szeretem az affektációkat, és általában azok affektálnak, akik nem tudnak azon a nyelven. Hát aki tényleg tud angolul, hát ez mondjuk nem egészen így van, mert az angol tanszéken vannak, akik tényleg nagyon jól tudnak angolul, és azok is azt mondják, hogy Shakespeare, holott nagyon jól tudják, hogy az egy olyan diftongus, ami a magyarban nincs is. És a végén, a pír, ott megint van egy diftongus, ami nincs. Az jól kell tudni angolul, hogy az valaki ki tudja ejteni. De általában affektáció. És én talán még a Kulcsán Szabótól, aki tényleg nagyon jól tud németül, hát voltam vele egy pár szót előben, még soha nem hallottam ezt a Heideggert. Heidegger, nem kell. Meg nem kell azt mondani, hogy Kierkegaard, mert az az ó, az nem olyan, mint a magyarba, úgyse. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy Kierkegaard. Az a fontos, hogy olvassák. Meg a Heideggernél is az a fontos, hogy azért olvassák. Vagy komolyabb dolgot, mondjuk a Fehérem Istvánt olvassák, az is épp elég a Fehérem István ekkora Heidegger monográfiáját elolvasni, hát az is egy nyár. De az ért hozzá. A Safranskinak nem tudom, hogy kell ejteni, mert ilyen lengyeles Safranski. Én Amerikában vettem egy angol nyelvű Heidegger életrajzot. Hát az olyan nagyon érdekes könyv, hogy az fantasztikus. De ennek a Safranskinak itt kiadták életrajzait. Különböző, nagyon jókat. Safranski. Így, ahogy mondom, de ejteni biztos nem így kell. Na most az utolsó nagy filozófiai tanulmány, amit viszont ismerni kell, azt ismerni kell, az a Kant tanulmánya. A Babicson a 18-ban. Fölkérje egy kiadó, hogy a Örök béke című könyvet fordítsa le, tanulmányt fordítsa le, és lefordítja. Na, ha a Babics kutatók lesznek, akkor kutassák ki, hogy miért. Hát nem olyan sokkal korábban már lefordította valaki. Az a kiadó miért nem tudott róla? Hát az Örök béke című nagyon szép Kant. Hát ugye a Kant az európai humanizmusnak, a felvilágosodás korának a legnagyobb alakja. És akkor megcsinálja a fordítást a Babics, de úgy gondolja, hogy akkor ír egy tanulmányt is. Már ennyit foglalkozott a Kanttal, ír egy tanulmányt is, ír egy gyönyörűséges tanulmányt, amiben kiemeli a Kantnak ebből az írtózatosan nagy életművéből kiemel egy gondolatot, ami talán a második etikájában, a három etikája van a Kantnak fordul elő. Az embert, írják föl, az embert, azt hiszem jól idézem, az embert semmilyen cél szolgálatába nem szabad állítani. Az ember önérték. Nem szabad fölhasználni. Ez az európai humanizmus legnagyobb gondolata, az ember önérték. Nem szabad manipulálni vele. Az egy másik kérdés, hogy ugyanazokban a hónapokban a Lukács György is ír egy Kant tanulmányt, és ő is pontosan ugyanezt a mondatot emeli ki. Na most ez lesz a nyugatnak a fővonala, majd amikor a Babics szerkeszti meg egyáltalán. Ez a Kanti gondolat. Az ember nem szabad semmilyen cél szolgálatába felhasználni, az ember az önérték. Nem szabad manipulálni vele. Itt megjön a Babits szinte zseniálisnak mondható. Rájön erre az első világháború vége felé, ugye, hogy ez az, amit ki kell emelni a Kantból. Hiszen az egész háború nem volt más, mint manipuláció az emberekkel. És akkor olvassák el 12-ből a május 23 Rákospalotán, ezt mi általános iskolába tanultuk, mert hát ez egy tüntetésről szól. De nincs nagyon ilyen közvetlen társadalmi, politikai verseny nincs nagyon. Kezdjék el a tanulmányokat olvasni. És ha Amerikába mennek, ilyet vegyenek. Az a neve, hogy Big Clip. Ezt nem tudom, miért nem csinálják Európában. Így jó, mert ezzel nagyon nagyot be lehet fogni. Big Clip az a neve. Nekem egy barátom hozta egyszer egy ilyen kis dobozba 10 ilyet. Én úgy megharagudtam, hogy jössz Amerikából, és ilyen vacakot hozol. Hát ahelyett, hogy hoztál volna 5 üveg jó viszkit, vagy nem tudom is, de ilyen vacakkal kiszúrod a szemünket, aztán beláttam, hogy ennél jobbat nem tudott volna hozni ajándékba. Figyeljenek ide még, gyerekek, én nem szeretek túlórázni, de még valamit a klasszicizmussal kapcsolatban el kell mondanom. El kell menni Pestumba, nápolyi öböl, egy öböllel délre, a Salernói öböl, évtizedekig ott lakott a Márai, és a következő öbölnél van Pestum. Oda elmennek, én akkor még nem volt autónk, vonattal leszálltunk, és egy nagy mezőn egy-két kilométert be kellett menni, ott ciripeltek a kabócák, meg nem tudom micsoda, ilyen délszaki volt az egész, és egyszer csak ott volt egy Poseidon templom, olyan régi templom, olyan épségben Görögországban nem maradt fönn, ez régebbi, mint az Akropolis. És akkor ott megállnak, és akkor megértik, hogy azért a legnagyobb kultúra mégiscsak a görög volt. Igaza volt ennek a szegény Babitsnak. Mert az hihetetlen, az a szépség, és ugye nem volt kötőanyag, nem ismerték a martert, csak a köveket, úgy egymegy, a gyerekek egymásra rakták, csak hát tudom, hogy mekkora köveket, és az ott van 3000 éve. Vihar, földrengés, minden az ott van, és az arányai, azok olyan gyönyörűek, akkor megértik, menjenek el oda. Pestum, Paestum. Oda el kell egyszer az életbe menni.
Elhangzott Adi Babits Kosztolányi, Babits Mihály költészete, Kenyeres Zoltán előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.